Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Emőt Pál. Műsorunk első részében a ma reggeli MOL gyors jelentést elemezzük. Plecser Tamással, az Erste Befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzőjével, akit köszöntök itt a stúdióban. A második részben a Fed kamatemeléséről, illetve annak részvénypiaci hatásáról kérdezem Varga Zoltánt, az Equilor Befektetési ZRT senior elemzőjét. Tehát kezdjük a programot. Első vendégünkkel Plecser Tamással. Szervusz, Tamás!
Üdvözlöm a hallgatókat!
Hogyan értékeled a MOL harmadik negyedévét, a legfontosabb mutató a profit szempontjából?
Hát egyértelműen kellemes meglepetést okozott a MOL. Gyakorlatilag a cégnek az úgynevezett tisztított EBITDA mutatója, amit leginkább figyel a befektetési közösség, ez bőven 500 milliárd forint fölött lett, ami már közel 15-20%-kal meghaladta az elemzői várakozást. Gyakorlatilag a MOL beleillik abba a sorba, amit a többi regionális olajcégnél láttunk. Magyarán szólva, a nagyon magas várakozásokhoz képest is a cég jobb eredményeket tett közzé. Egyébként ugyanezt láttuk például a román Petromnál, vagy az osztrák OMV-nél, vagy éppen a török Tupras nevű cégnél is. Tehát úgy látszik, hogy az olajiparnak borzasztóan megy most ebbe a közegben.
Érdekes, hogy most a MOL számait először dollárba adta meg, és csak aztán forintba. Milyenek az oka?
Hát jellemzően már évek óta gyakorlatilag a MOL dollárba is közli a számait, illetve a különböző céljait dollárban jelöli meg. Többek között ez a bizonyos tisztított EBITDA mutatóra való célkitűzése is dollárban van. Egyébként ezt a cég megemelte, korábban még a második negyed év után 3,3 milliárd dollárban jelölte meg azt a célt, amit el szeretne idén, tehát 2022-ben érni. Most pedig a nagyon jó eredményt követően ezt a célt felemelte 4,1-4,4 milliárd dollárra, tehát ebbe a sávba várja a cég az éves tisztított EBITDA-t, ami egy gyakorlatilag egy rendkívül nagy eredmény, ez dollárban is egy rekordot jelent.
Na most a menedzsment várakozásairól később kérdezlek, majd most csak közbevetőleg annyit, ha ilyen jó eredményeket ért el a MOL, akkor mi az oka annak, hogy viszonylag szerény a részvény emelkedése pénteken?
Én ennek több okát is látom. Egyrészt alapvetően van egy várakozás arra nézve, hogy ez a rendkívüli környezet, ez romlani fog. Egyébként ezt maga a cég menedzsmentje is megerősítette a mai nap során. Másrészt a cég és az összes olaj- és gázipari vállalat esetében van egy jelentős félelem azzal kapcsolatban, hogy a nemzeti államok különadókat fognak kivetni ezekre a cégekre. Tulajdonképpen az Európai Uniónak van is egy indítványa ezzel kapcsolatban, ahol az olaj- és gázipar, illetve az energiaszektor célként van megjelölve. Egy olyan különadót szeretne az Európai Unió összeurópai szinten is bevezetni, ami az átlag fölötti nyerességnek a harmadát elvinni, és hát ez a MOL esetében is egy komoly summa lenne. Végezetül nem szabad még egy tényezőt elfelejteni, hogy ma nagyon divatos ez az úgynevezett ESG betűszó, ami egy új befektetési trendet jelöl. Ugye ez gyakorlatilag egy környezetileg, szociálisan, illetve kormányzatilag megbízható befektetéseket jelent. Na most az olaj- és gázipar a környezeti szempontoknak nem felel meg, és az ESG befektetők ezért kerülik ezt a szektort. De én azt gondolom, hogy az alacsony értékelés és alacsony árazás többek között ennek a tényezőnek is betudható.
Ez az érvelés, ez nyilván megáll, de én azért azt látom, hogy ha a MOL árfolyamát nézzük, akkor az év elejéhez képest nagyon csekély mértékben emelkedett. Igaz, az legnagyobb partner vagy konkurens az OMV-é hasonlóképpen, viszont a nyugat-európai olajtársaságoké jóval erőteljesen emelkedik. Mi ennek a magyarázata?
Hát talán az is hozzájárulhat a két csoport közti különbséghez, hogy azért itt a befektetők ettől a régiótól kezdenek egy kicsit elfordulni. Ugye azért ennek az egész háborús helyzetnek talán Közép-Kelet-Európa lehet a legnagyobb vesztese, és ez ilyen értelemben a MOL-ra is egyfajta nagyobb kockátot jelent.
Miközben ugye ilyen eredményeket produkált a MOL, amit kezdtél sorolni, tehát még a várakozásokat is jóval meghaladta.
Igen, és hát ne felejtsük el azért, hogy a MOL esetében egy külön extra kockázat az, hogy Oroszország felől kap vezetéken kőolajat ez a cég. Ennek a megléte kész csoda, így most már 8 hónappal a háború megkezdése után, hiszen akár szabotázs, akár politikai okokból ez az ellátás megszűnhet, és azért ez egy komoly része a MOL profitabilitásának. Ezzel együtt azt gondolom, hogy a cég, és különben a szektortársak is, tehát a lengyel PKN, vagy az osztrák OMV rendkívül olcsó részvények, ezek most olyan 2-3-szoros szorzon forognak az éves nyereséghez képest. Tehát ilyen nyerességtartalom
szemben
mellett...
Szemben nyugat-európaiakkal, amelyeken jóval magasabb.
Igen, ahol azért inkább ez a 6-8 vagy 10-szeres különbség jellemző, vagy szorzat jellemző. Tehát ezek a cégek nagyon olcsóak jelenleg. Ilyen eredményesség mellett gyakorlatilag a cég 2-3 év alatt kitermeli saját részvényárát. Én nem hiszem egyébként, hogy a környezet olyan mértékben romlana, ahogy egyébként sokan várják. Valószínűleg ilyen rendkívüli helyzet és rendkívüli pozitív eredményesség nem várható, de alapvetően a MOL esetében is azt gondolom, hogy a magas nyereség ráta fenn fog maradni.
Ha már részvényárfolyamról beszélünk, mikor állítottad össze az új célárat a MOL-ra vonatkozóan?
Hát legutóbbi elemzésünk az még szeptember közepi, tehát akkor hoztam ki ezt a 2950 forintos célárunkat. Én azt gondolom, hogy ez egyébként tartható továbbra is. Én azt hiszem, hogy a MOL esetében van egy lehetőség arra, hogy a mostani részvényárfolyam emelkedjen. Valahol leginkább azért, mert az egész szektort alapvetően alulértékeltnek tartom. Nem hiszek ugyanis abban, hogy ezek a cégek nagy mértékben veszítenének a nyereségükből, még a zöld átállás ellenére sem. Sőt, azt hiszem, hogy ha a zöld átállás bekövetkezik, ez a szektor adott esetben ennek az éllovasa is lehet, hiszen nekik van gyakorlati tapasztalatuk nagy zöld projektek végrehajtásában, és anyagi erejük is nekik van.
Hát egyébként a nagy nyugati cégek is azt hiszem, hogy vastagon benne vannak ebbe a zöld programba. Hirdetik is magukat, nyilván fényezik is magukat egy kicsit, mert ugye ezt kell tenniük annak érdekében, hogy a befektetők szívesen maradjanak.
Igen, és egyébként a MOL-nál is van egy lefektetett program, hogy 2030-ig hogyan akarják a CO2-t csökkenteni. Tehát ilyen értelemben a MOL sem különbözik tőlük, úgyhogy mindenkinél ez egy meglevő terület, és hát nagyon figyelnek azért ezek a cégek, hogy a zöldítés mellett megmaradjon a nyereség. Tehát az a félelem, ami a befektetők körében megvan, hogy akkor zöldítünk, de nem csinálunk profitot, én azt gondolom, hogy ez nem áll fenn.
Ha már nyereség, mi a helyzet az osztalékkal? Ugye egy komoly olajcég, energetikai cég, legalábbis ugye a világ legfejlettebb részein azért komoly osztalékot szokott fizetni. A MOL-nál azért ez nem igazán áll. Véleményed szerint, ha marad ez a magas nyeresség, akkor elképzelhető, hogy az osztalék is javulni fog, vagy pedig erről a mostani menedzsment beszélgetésen nem esett szó?
Ez egy kardinális kérdés, ugyanis, hogyha megnézzük a MOL-t, alapvetően ez nem egy növekedési történet, tehát a részvényesek egyik legnagyobb fő jövedelemforrása az az osztalék maga.
Mert hogy az árfolyam azért, ha megnézed az elmúlt 3 évben azért, már elérte a 3000-3200-as, ugye most 2600 körül tartunk, tehát messze nem növekedett annyit a MOL árfolyama, mint mondjuk a Totálé, vagy az NIE, se erről nem is beszélek.
Igen, de maga a cég tevékenysége nem olyan, hogy ez egy hosszabb távon növekvő történet, ez inkább arról szól, hogy hosszabb távon egy nagyon jó megtérülést tud a cég elérni.
És készpénzt termel.
És készpénzt termel, amit hát meg kéne osztani a részvényesekkel el, hiszen a részvényesek azért vesznek részvényt, hogy ezt a megtermelt készpénzhez, mint osztalékhoz hozzájussanak. Szóval ez egy nagyon fontos kérdés a MOL-nál. Ráadásul a vetétárs OMV, aki ugye egy héttel korábban jelentett, ő például bejelentette, hogy a rendkívüli eredmény hatására egy rendkívüli osztalékot fizet, aminek a mértéke akkora, mint a normál osztalék, és ezzel egyébként maga a cég közel 10%-os osztalékhozamot ér el. Tehát én azt gondolom, hogy a MOL menedzsmenten is nyomás lesz arra nézve, hogy fizessenek osztalékot. Annyit mondtak egyébként, hogy februárban erre a kérdésre visszatérnek. Maga egyébként a piaci várakozás is 300 forintos osztalék az idei év után, tehát tulajdonképpen annyi, mint a tavalyi év után fizetett osztalék, ami tartalmaz egy rendkívüli osztalékot is a MOL-nál. Ugyanazt várja a piac, hogy a rendkívüli osztalék ismételten ki lesz fizetve. És én azt gondolom, hogy a cég könyvei, a cég mérlege azt teljes mértékben lehetővé teszi ekkora, vagy akár még ennél magasabb osztalék kifizetését is. Még egy fontos dolgot hadd tegyek hozzá, hogy ugye a MOL tulajdonosi szerkezetében történt változás, a 3-10%-os alapítvány megléte is erősíti az osztalékfizetésnek a tényét, ugyanis ezek az alapítványok ebből az osztalékből tudják fenntartani saját tevékenységüket. Ők a legerősebb tulajdonosok, ezért mi azt várjuk, hogy ők nyomást fognak vagy nyomással lesznek a menedzsmentre, hogy fizessen a cég osztalékot minél többet.
Ha már említetted ezt a három alapítványi céget korábban, ugye sokszor volt szó arról, hogy a befektetők azért tartózkodnak a MOL részvénynél, mert nagyon nem tetszik nekik ugye ez a három alapítványi részvétel. Ez már elmúlt ez a félelem, vagy oldódott ez a félelem?
Nem, hát ez egy továbbra is egy bizonytalansági tényező, hiszen az a 3-10%-os tulajdonos a legnagyobb egyedi tulajdonos jelenleg a MOL-ban, tehát hogy összesen ugye együtt 30%-ot birtokolnak.
Miközben a magyar állam 25, ugye?
Nem, a magyar állam kiszállt azóta belőle.
Kiszállt, tehát átadta tulajdonképpen így van. Ugye ezeknek a... Igen,
ez ugye 25%-ig a magyar államtól kapták ezeket a részvényeket, 5% erejéig pedig a MOL-tól, tehát így állt össze ez a 30%. Tehát ők tulajdonképpen a legnagyobb befolyásoló erő itt a cég részvényesei körében, és hát az a tény, hogy a mögöttük lévő tulajdonosi kör, illetve az a kör, aki ezekből az alapítványokból a haszonélvezetet kapja, ez nem teljesen tisztázott, azért ez nem megnyugtató a részvényesek számára.
Térjünk egy kicsit vissza ugye a MOL gazdálkodására. Miből származott ez a nagy profit? Ugye hát először van az upstream, az a tevékenység, ami összefügg a kutatással, fejlesztéssel, saját termeléssel, illetve a beszerzéssel. Vajon a MOL ezen a területen hogy áll? Ha jól emlékszem, például eladta az északi-tengeri érdekeltségét, tehát ott már nem termel olajat.
Így van, a MOL eladta az északi-tengeri kitermelését, viszont több más van. Helyről termel. Igen, ugye van hazai termelés Horvátország, Magyarország, illetve külföldi termelés is, ebből ami a legkiemelkedőbb az az azerbajdzsáni termelőmező, ahol most is egyébként kiváló eredményeket hozott a cég.
Meg van, jól tudom, Pakisztánban is.
Pakisztánban is van, ott gáztermel a MOL, tehát ott van még egy-két kisebb terület, ahol a cég tevékenysége megvan. A termelés nagyobb része egyébként Magyarország, Horvátországból jön azért.
Fejleszti ezt a tevékenységet, vagy csak szinten tartja?
Alapvetően a cél a MOL-nál az, hogy szinten maradjon ez a tevékenység. Ugye most olyan 90 ezer hordó egyenértékes szénhidrogén termel a cég naponta. Tulajdonképpen a cél, hogy az egy ilyen 100 ezer hordó egyenértékes napi kitermelés körül fennmaradjon ez. Tehát itt azért van egyfajta várakozás is, hogy a cég azért majd előbb-utóbb vesz újabb eszközöket, hogy fennmaradjon ez a kitermelés, hiszen a meglevő eszközöket azért folyamatosan letermeli. Ami nagyon jó volt ebben a negyedében, ezekben az üzletágban, hogy nagyon magas volt a gázár. Tehát, hogy a cég 134 dolláros hordó egyenértékes szénhidrogén árat ért el, tehát az, ez jóval magasabb, mint ugye az olajár, pont azért, mert a gázár gyakorlatilag a régióban 2,5-3-szorosa volt a kőolajárnak.
Na most, ha már gázárat említettél, az viszont azért lefelé tart. Tehát lehet, hogy a következő negyed évben ugye az ebből számozó profit is csökkenhet.
Igen, többek között ezért is vártja a menedzsment, hogy némileg rosszabb lesz a környezet, mint ami eddig volt, mert hozzáteszem, hogy eddig ugye rendkívül jó volt. Illetve vannak olyan tényezők is, hogy például Horvátország befagyasztotta most a gáz átvételi árakat, mindössze 41 eurót kaphat a MOL megawattóránként ott. Maga a cég egyébként elmondta a beszélgetés során ma, hogy azért ezzel szemben jogi lépéseket is akar tenni, hiszen a korábbi megállapodás szerint Horvátországban piaci árak lesznek, és hát ugye eddig is piaci árakon adhatta el a földgázát Horvátországban a cég.
Ha már Horvátország, az INA ügy véleményed szerint meddig húzódhat?
Hát nem nagyon látszik, hogy ennek valaha is vége lesz, bár a jó hír talán az, hogy mostanra már a feszültségek csökkentek. azért a legfontosabb kérdésekben bizonyos értelemben megállapodás van, illetve az a korábban említett jogi ügy, amit a MOL indított ugye Horvátországgal szemben, az is lezárult a MOL győzelmével. Próbálkozik még Horvátország egy-két
az
helyen.
Az ki van zárva, hogy kivásárolják a MOL-t?
Én nem nagyon látom ennek az esélyét, ugyanis ehhez a horvát államnak nagyon mélyen a zsebébe kell nyúlnia. Szerintem valahol el fogják előbb-utóbb fogadni a MOL-t, mint tulajdonost. Inkább az lenne mindkét félnek az érdeke, hogy rendeződjenek a viszonyok. A MOL csinálja azt, amit ő tud, a horvát állam pedig legyen partner ebben, és kapja meg a szükséges adókat és osztalékot a cégtől. Tehát, hogy ez lenne a normális, egészséges egyensúly a két fél között.
Említettük ugye, hogy a MOL saját termelést is folytat, és korábban beszéltél arról ugye, hogy azért a csővezetéken érkező orosz olajnak milyen kockázatai vannak. Milyen lehetőségei vannak a MOL-nak arra, hogy diverzifikálja a beszerzését, ha egyáltalán vannak?
Vannak, és ez nem egy teljesen új keletű dolog a MOL-nál, hiszen 2010 és 15 között már volt egy komoly fejlesztés, ami az Adria kőolajvezeték mint beszállítási pontot érintette, illetve a két nagy finomító között, tehát a Duna és a pozsonyi finomító közötti kapcsolatot is a MOL kiépítette. Most, ami egy különösen aktuális feladat a MOL-nál, az az, hogy február 5-e előtt biztosítsa elsősorban a pozsonyi finomító nem orosz olajjal való részleges ellátását. Ennek az az oka, hogy az EU-s embargó szabályozás szerint a Slovnaft, tehát a pozsonyi finomító gyakorlatilag az orosz kőolajból finomított terméket csak a hazai piacon adhatja el. Mivel a Slovnaftnak az eladásai kétharmada az Szlovákián kívül vannak, ezért nekik érdemes egyre többet venni nem orosz olajból, hogy fenntartsák a tevékenységüket és a kapacitás kihasználtságot. Kaptak egyébként egy valamelyes mentességet dízel exportra Csehországba. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen februártól kezdve olyan 30%-ig nem orosz olajjal kellene ellátni a Slovnaftot, majd 2023 végétől ez az arány olyan 60-70%-a kell, hogy felfusson. Na most a cég elmondta ma a beszélgetés során, hogy ez gyakorlatilag megvalósulhat, és azon vannak, hogy ez meglegyen. Novemberben már tesztelik azt, hogy hogy lehet a pozsonyi finomítót nagy mennyiséggel ellátni Omišalj, tehát a horvát tengeri kikötő felől. Úgyhogy ezek a projekt, vagy ez a projekt ez halad. Magyarország esetében egyelőre még maradhat az orosz olaj. Meglátjuk, hogy az EU és a magyarok közötti viszony hogyan alakul, és hogyan alakulnak a tárgyások. Az biztos, hogy az EU szeretné, ha hosszabb távon mi is leválnánk az orosz kőolajról.
Egy másik kérdés, azt hiszem elég fontos, az ársapka. Mit vár a menedzsment, illetve mit vársz te, mikor fogja megszüntetni a kormány a benzinre egyenlőre megtartott vagy kivetett ársapkát?
Hát erről ma azért nem volt szó, talán egy-két mondat erejéig volt mindösszes a jelentésben, illetve a beszélgetés során szó. Ugye itt körülbelül a Magyarországon eladott termékek 50%-ára vonatkozik már csak az ársapka, hiszen a céges autók ugye teljes áron kell, hogy tankoljanak. Én azt gondolom, hogy ami fordulópont lehet mindenképpen ez a február 5-e, ez ugye az időpontja.
Tehát addig mindenképpen lesz ársapka?
Én azt gondolom, hogy addig valószínűleg fenntartható. Ugye ez az orosz olaj termékre kivetett embargónak a határideje, tehát innentől kezdve nem importálhatunk mi sem, és a régió sem orosz kőolaj terméket. Ez pedig nagyon komoly hiányt okozhat. Különösen ugye ez a MOL csoport esetében egy kockázat, hiszen a pozsonyi finomítótól is hoztunk be rengeteg kőolajat Magyarország felé. Tehát ugye ennek a megléte ez veszélyt hozhat, hogyha nem tudják ugye a pozsonyi finomítót teljesen átállítani nem orosz kőolajra. Ez lehet az a pont, amikor az ellátásban gondok lehetnek, és ez adott esetben, főleg a dízel terméknél kikényszerítheti azt, hogy ezt az ársapkát megszüntessük.
Egy percünk van, azért próbálj ilyen röviden a jövőbeni gázárakról most elmondani valamit. Mit vársz a következő fél évben gázárügyben?
Hát az én várakozásom az az, hogy a mostani gázárak, a magas szint, ez 2024 közepéig fennmarad. Tehát azt hiszem, hogy 2023-ban is, főleg a téli időszakban magas gázárak lesznek. A mi várakozásunk, vagy az én várakozásom 2022 és 23-ra 150 euró per megawattórás átlag TTF ár, ami 2024-ben mondjuk olyan körülbelül 80 euró per megawattórára eshet vissza.
Pillanatilag a gázár hol áll?
Hát az azonnali ár, ami az most olyan 70-80 euró körül van, de mondjuk a decemberi határidő, ami egy kicsit relevánsabb, azért a 130 euró per megawattóra körül
tehát
van.
Tehát majdnem a jelenlegi szint körül várod a középtávon, a középtáv alatt értük olyan egy-két év alatt a
igen,
gázárakat.
Ami egy nagyon magas ár, a 2010-es évek átlagára 20 euró per megawattóra volt.
Tehát így kell körülbelül értékelni a mai igen. gázárat.
Tehát mai az a 150 eurós várakozás, ez olyan ugye 7,5-szerese annak az árnak, ami az előttünk volt.
Magyarul abban nem lehet reménykedni, hogy a gázárak nem, hogy mondjuk a 100 euró per megawattórára visszatérnek, a 15-20-ról már ne is álmodozunk, de a 100-ról se nagyon.
Én azt gondolom, hogy két nagyon nehéz év lesz előttünk, utána ez a feszültség csökken, de alacsony árakra nem számítunk. Tehát mi arra számítok, hogy az évtizednek az átlaga valahol 50 és 100 euró per megawattóra között lesz. Tehát gyakorlatilag ez az évtized azért jó párszor magasabb gázárakat fog hozni, mint az előző, ami egyébként egy komoly probléma a magyar gazdaságnak.
Köszönöm a beszélgetést Plecser Tamásnak, az Erste Befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzőjének. További kellemes napot neked.
Köszönöm szépen.